Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. A mai adásunknak a vendége dr. Szabó Lajos, aki történész és a Sportmúzeumnak az igazgatója. No, Sportmúzeum, erről biztosan többen hallottak már, megtalálni azonban elég nehéz. Nem mindenki találja legalábbis meg elsőre. Hogy lehet megtalálni?
Rejtőzködő múzeum vagyunk. Maga a kiállító épület, annak nem tudok utcaházszámát mondani, hiszen ugyan a metró megálló mellett van, szinte közvetlenül. Eleve maga a metró megálló is elég varázslatos, hiszen két kijárata van, ezt se tudja mindenki. Tehát a stadionok, vagy manapság már Puskás Ferenc stadion megálló, valamikori Népstadion megálló, Dózsa György úti kijáratánál, ha valaki följön, akkor jobbra a régi BS parkoló, ami most egy parkolóház, annak a tetején van egy épület, tehát az aréna, a metró és a valamikori stadion szálló között egy ilyen üvegfém prizma, ami kétszintes kiállító épület, ebben van a múzeum kiállítása.
És most egy nagyon izgalmas, érdekes kiállítás van, nem mintha a többi nem lenne az, de most ez azért is nagyon izgalmas, mert a két szinten a Vivo világbajnokságnak az alkalmából egy olyan kiállítás nyílt, amelyiknek a címe úgy hangzik, hogy a magyarországi Vivo sport története. Tehát a hazai vívás történetét honfoglalástól a máig lehet megtekinteni. A földszintjén pedig nagyon aktívan lehet részt venni a kiállításnak a megtekintésében. Hogyan?
Egyfajta változáson megy át a kiállítási filozófiánk, tehát igyekszünk megmozdítani a látogatót, tehát nem egy hagyományos történeti relikvia kiállítást akarunk csak készíteni, hanem ebben, vagy ehhez kapcsolódóan minél több aktivitást, minél több olyan valós virtuális mozgásos programot kívánunk beilleszteni a kiállításba, amiből néhányra már most sor került. Tehát itt egyrészt a gyerekek játszhatnak vívást, készen vett játék, de egy vívás, de önmagában ugye az eszközzel való mozgás imitációról szól a történet. A gyerekek imádják, itt a képernyőn való ellenféllel kell megküzdeni, de úgy, hogy le kell a mozdulatot követni az eszközzel, tehát maga a vívó mozgás megvalósul.
Segíti ebben őket a képernyő, hogy hogyan kell mozogni, vagy pedig ezt a saját maguk kell kitalálni?
Hát tulajdonképpen maguknak kell kitalálni, ugyan önmagukat is látják a képernyőn, de az ellenfél mozgását kell kivédeni, vagy azt kell legyőzni. Hát ugye kardozni azért minden gyerek tud. Tehát ez egy elemi ösztön, amikor az újsággal, vagy egy bottal, vagy bármivel nekiáll vívni valaki. Valahol ez az ősi mozgások egyike. És van egy olyan eszközünk ebbe a térbe, amit erre a kiállításra fejlesztettünk, ami a víváshoz szükséges fizikai képességeket méri, találati pontosságot, gyorsaságot, reflexidőt, és ezt pontokkal jutalmazza, és fölállítja a napi, illetve a folyamatos teljes rangsort, és itt azért igyekszik mindenki lehetőleg csúcsot dönteni, nem olyan könnyű.
Tehát a napi látogatóknak mindenkinek ott van az eredménye, így és akkor össze lehet velük hasonlítani.
Így van. Na most ebben a térben, magán a falon persze van egy víváshoz kapcsolódó, azt kell mondjam, művészeti tárlat, hiszen a nagyon jól ismert, közelmúltban elhunyt Hemző Károly vívófotóiból látható egy kiállítás, ami elsősorban az ő képesporthoz kötődő időszakából, tehát az 50-es évek vége, 60-as évek eleje időszakából hoz nagyon-nagyon jó vívóképeket, amikor is hát a magyar vívás azt hiszem a csúcson volt. Most itt vannak egyéb modern dolgok is, tehát egy infopult, amiben komoly adatbázis képi, illetve lexikai adatbázis tud kezelni, illetve egyszerűbb képernyős játékokat tud játszani valaki, illetve van egy olyan eszköz, ahol dobogón, az 56-os olimpia rekonstruált dobogóján egy kesztyűvel fegyvert imitálunk a kezébe valakinek egy iPad segítségével. Tehát ezek már inkább, hogy is mondjam, a modern kornak szóló időnként kunsztok, nekem is új időnként, de nagyon szeretik a látogatók. Fönn az emeleten, ott már közeledünk inkább egy hagyományos kiállításhoz, egy rendkívül gazdag tárgyanyaggal kiegészített tabló kiállítás ez, ami elindul a honfoglalás korától, bemutatja hát valahogy a katonai vívás történetét, de inkább a sport irányából, tehát itt a magyar fegyver, a szabja, ami tulajdonképpen a modern sportkardnak az őse, a vívásnak a honfoglaláskori, illetve középkori, végvári időszakhoz köthető szerepe, olyan nagy bajvívók, Túri György vagy Ozorai Pippo, aki az olasz, illetve hát az itáliai vívást hozza be Magyarországra, és eljutunk a korai sportvíváshoz. Ez a 16.-17. század, amikor megjelennek az első vívókönyvek. Tehát önmagában ugye a vívás tanulása az a mozgásfázisok ismeretén múlik jó részt. Itt azért van két olyan magyar vonatkozású munka, amit megemlítünk. Egyik Dürernek a híres vívókönyve. Ugye Dürerről tudjuk, hogy az édesapja Magyarországról vándorolt vissza Németországba, tehát ilyen szempontból van magyar gyökere. Illetve a Weisskönig nevű híres tankönyv, amit egy magyar király számára írtak. Igaz, hogy ő Habsburg volt, de ilyen szempontból mégiscsak mondjuk azt, hogy magyar király, ahol bizony a királyfinak meg kell tanulni vívni is, tehát ott vívóiskola ábrázolás van. Majd áttérünk a magyar dolgokra, tehát itt azért Comenius Orbis Pictusa, ahol a küszködőhely, tehát egy vívóiskola, egy szabadtéri vívóiskola ábrázolás van a hozzávaló szakszavakkal és kifejezésekkel valahonnan a 18. század elejéről, és egyéb olyan vívás ábrázolások, amik itt már magyar vonatkozásúak. Magyarországon készültek, Magyarországon adták ki, ugye Comenius ugye nem volt magyar, de ezt a könyvét éppen Sárospataki munkássága idején írta. És hát eljutunk a 18. század elejére, tehát a reformkorra, amikor a napóleoni háborúk után a leszerelt katonatisztek munkát kerestve, polgári foglalkozást kerestve gyakran a mesterségüket oktatták, tehát vívó és torna iskolákat nyitottak, így kerül Magyarországra több olyan vívómester vagy régi katona, aki aztán itt ragad, tehát itt a Kler Kálmánról, Kler Ignácról kellene beszéljünk, aki 1866-os haláláig Pesten vívóiskolát és tornaiskolát működtet, vagy Martinengo Nándor, aki Pozsonyban teszi ugyanezt, de különböző olasz vívómesterek eljutnak, tehát mások is Pestre is, illetve Kolozsvárra. Megjelennek az első könyvek, magyarországi vívókönyvek, igaz, hogy ezek még németül jelennek meg, tehát Kler is németül jelenteti meg már 1839-ben Pesten a Vívás művészete című könyvét, de egy Balassa nevezetű, láthatólag magyar, is németül adja ki a 40-es években még a vívókönyvét, hiszen ekkor Pest még többnyire németül beszélő város. Tehát a város a nyelvét majd a 48-49-es szabadságharc után cseréli jellemzően, és akkor vált magyarra.
Arra gondolok, hogy Jókai Mór nagyon sok regényt írt. Van olyan regény, ahol vívás, oktatás is van, sőt olyan regény is, ahol hölgy végzi ezt az oktatást. Mennyire volt elterjedt ez, hogy női vívók voltak a polgári Magyarországon?
A női vívók igazából legkorábban az 1880-as években inkább a vége felé jelentek meg. Ott van egy fellendülés, van egy Hartl-féle osztrák vívómester, aki először tart bemutatókat Pesten női vívókkal is, illetve indul egy női vívóiskola Pesten, ennek tankönyve is jelenik meg számtalan ábrázolással, de különböző egyéb sportegyesületekben is vannak bemutatók. Ez úgy elhal a századforduló táján, és igazán jellemzően a női vívás az majd a 20-as években jön vissza.
A váltás a kard és a tör között férfiaknál, nőknél egy időben történt, vagy mi okozta?
Ez a 19. század végi kard, ami ez inkább a magyar fegyvert jelentette, amikor bejön a modern sportvívás, az már egyértelműen tőr. Jellemzően a világban tőrrel vívnak a hölgyek, már az olyan nőiesebb fegyver. A kard nem tartották annak. Egyébként az a kard, amivel akkor vívtak, nem is volt az, hiszen ez a nehéz lovassági kard volt a fegyver, nem volt egyszerű megtartani, tehát valóban a sokkal könnyebb tőr az alkalmasabb volt a női vívásra, de manapság már minden fegyver nem bevívnak a nők. Tehát most már teljes az egyenjogúság ebből a szempontból.
Hogyha a fegyverekről beszélünk, ugye arról is volt szó, hogy az is jelentős változásokon ment át. A honfoglalóknál még valójában szabja volt. Ma már kardról beszélünk, de hát a kard az megvolt, a nyugati világban nem szabját használtak. Itt Magyarországon hogy volt a kard, illetve szabja használat?
Tulajdonképpen a 19. században az igazi fegyver, az jellemzően, amivel vívtak a magyarok, az a lovassági kard volt, ami egy elég nehéz fegyver volt. Ez magát a vívás stílusát is meghatározta. Tulajdonképpen, amikor a magyar vívók ugyan nagyra tartották magukat, de emellett kerülték a francia és olasz vívókkal való találkozást, amikor végül összetalálkoznak 1895-ben és 96-ban az első versenyeken, akkor alul maradnak a könnyebb karddal, más stílusban vívó olasz és francia mesterekkel szembe és vívókkal szembe. Ekkor jön az, hogy leszerződtetik az első nemzetközi budapesti versenynek a győztesét, Italo Santellit, hogy maradjon itt, legyen vívómester. És a Santelli hozza össze a két stílust, egyrészt fegyvert cserélünk, tehát mi is könnyebb fegyverre váltunk, és a két stílusból megcsinálja a magyar kard stílust. Itt ugye a fegyver súlya miatt változik az, hogy most csuklóból lehet vívni, vagy karból, és 1908-tól aztán indul egy olyan fantasztikus sorozata a magyar kardnak, ami eltart 1960-ig. Egyáltalán nincs olyan olimpia, ahol nem nyerünk kardban, és alig van olyan olimpia, ahol nem nyerjük meg mind a két, tehát a csapat és egyéni versenyt is.
Mennyire változtak ez alatt az idő alatt a stílusok? Jött be újabb jelentős változás? Vagy pedig fejlődött és finomult?
Folyamatosan fejlődik, folyamatosan finomul, illetve hát a nagy váltás az, amikor a bíráskodás miatt átváltanak a gépi zsűrire. Tehát az azért jelentős váltás, egyrészt hoz egy objektivitást, mert a gép azért mutatja, hogy talált vagy nem talált, tehát sok vitát megelőz, hiszen már a kardban legkevésbé, mert ott azért nagyon sok múlik azon, hogy a zsűri hogy minősíti, hogy ki a támadó és ki a védekező, vagy átveszi a támadást, vagy nem. Tehát ott azért mindig nagyon sok szubjektivitás marad. De a 30-as évektől bejön a gép, tehát először a tőrben, majd jóval később az 50-es évektől a másik két fegyvernemben is, illetve nem aztán először a párbajtőrben, tehát a 30-as években még, és a gép azért leegyszerűsíti a vívást, tehát valószínűleg nem teszi jót a vívás szépségének, az objektivitásnak inkább.
A kiállításról vannak itt képeim, nagyon sok szép érem is látható, illetőleg egy oklevél is, meg kesztyűk is. Milyen formában kerültek a kiállításra?
A kiállításban nem csupán a múzeum gyűjteménye látható, hanem magángyűjtőtől, illetve olyan családi örökségekből is válogattunk, amik a leggazdagabbak és a legszebb dolgokat tudják prezentálni. Tehát itt két nagy anyag van. Egyrészt Németh Árpádnak, aki a Magyarország legsikeresebb magángyűjtője vívás területén, és nagyon értékes gyűjteménnyel rendelkezik, nemzetközi rangú gyűjteménnyel, illetve itt a képen, ami éremtablók látszanak, ez a Gerevics család éremtablói, tehát Gerevics Aladáré, illetve Bogen Ernáé, de ugyanúgy Keleti Éva jóvoltából a Kabos Endre hagyatékából is olyan tárgyak vannak kiállítva, amik egyébként nem a múzeum tulajdonát képezik.
És vannak festmények is kiállítva, úgy látom.
Igen, a múzeumnak egy elég jelentős művészeti gyűjteménye van. Ez, hogy is mondjam, változó színvonalú, de az például egy Istók festmény, ami most kézben van. Egyrészt a korabeli műtárgyakat, művészeti tárgyakat is gyűjtjük, illetve modern műtárgyakat, modern művészeti alkotásokat is igyekszünk, hát, hogy is mondjam, kiprovokálni pályázatok kiírásával. Erről majd később nagyon szívesen beszélnék. Illetve ebbe a kiállításban mi nem csak a történetiséget akartuk bemutatni, hanem a Vivo VB miatt Szerettük volna a vívás lényegét, a vívás fegyvernemei közötti különbséget bemutatni, illetve a felszerelést bemutatni, hogy a látogató az jobban tudja értelmezni a vívó versenyt, hogy mi zajlik, mi miért zajlik, hiszen a vívás azért meglehetősen gyors sportág. Tehát időnként szemmel is alig lehet követni, főleg aki a helyszínen van, tehát nem lát visszajátszást vagy lassítást televízióba, illetve mindenképpen szerettük volna megmutatni a para vívásnak a lényegét, hiszen ez a vívó világbajnokság olyan volt, ahol nem csak a három egyébként meglévő fegyvernem volt, hanem a para vívás is egyszerre, egy időben, egy helyen zajlott.
Most akkor egy kicsit zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
Puskás a magyar csapat térfeléről indul el a labdával, laposan befelé gurítja Kocsicsét, Kocsis laposan továbbadja Bozsiknak, Bozsik laposan Hidegkutinak, Hidegkuti laposan Budainak, micsoda gyönyörű akció, Budai Tibornak adja, aki a jobb szélső helyére húzódik, Tibor most befelével laposan, Puskás elhúzza Rájt mellett a labdát, balon lő, gól!
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlata című műsorunkat a Kontakt Rádióban. Beszélgető partnerem dr. Szabó Lajos, történész és a Sportmúzeumnak az igazgatója, aki említette, hogy pályázatot is ír ki a Sportmúzeum. Milyen pályázatot?
Magyarország legrégebben működő, folyamatosan működő tematikus művészeti pályázatát, Ezüst Gerely néven fut a pályázat. 1961-ben írták ki, tehát még az akkori sporthivatal írta ki először, és az elmúlt 20 évben a Magyar Sportmúzeum az, aki gazdája ennek a pályázatnak. Most szeptember utolsó egész hetében lesz a beadási határidő, Ez tulajdonképpen egy több kategóriás pályázat, tehát most is képzőművészet, alkalmazott művészet, fotó, irodalom, film kategóriában íródik ki, illetve hát szakkönyv kategória is lesz. Hangsúlyozottan az alapítók arra találták ki, hogy a sport ábrázolása, illetve a sportdíjak művészeti színvonalát emelje. Hát az utóbbi nem annyira sikerült, de nagyon sok művész van, és volt, és remélem most is lesz, aki a sporthoz, a mozgáshoz kapcsolódó műveket alkot, és ezt a pályázaton be is mutatja.
És mindegyik évnek, vagy legalábbis az utolsó éveknek nagyon szép ezüst színű borítóval kiadványa is született.
Igen, én úgy gondolom, hogy amellett, hogy komoly pénzdíjai vannak a pályázatnak, a katalógus az egyik legnagyobb erősség, hiszen egy kiállítás igen hamar elfelejtődik, sajnos, a katalógus az, ami megmarad.
A katalógusban nagyon szépen valamennyi alkotás benne van, vagy pedig kiválasztottak?
Egyrészt a beadott pályamunkákból a kiállításra már egy szakmai zsűri által kiválogatott anyag kerül, és hál' Istennek olyan mennyiségű a műtárgy, hogy minden művésztől, ha nem díjazott, akkor legalább egy mű bekerül. Azért többnyire maradnak ki műalkotások, fotók, mert nem fér be minden.
Meddig lehet rá jelentkezni, mármint beküldeni pályaművet?
Most őszintén szóval nem tudom megmondani, most szeptember 24-től, de az biztos, hogy 27-ig péntekig lehet azon a héten beadni a pályaműveket.
A kiállítás mikor fog nyílni belőle?
Hát az csak novemberben nyílik, mert hogy ezt le kell zsűriztetni, és el kell készüljön a katalógus. Hát itt a nyomdai átmenet miatt másfél hónap még a türelmi idő, amikor eredményt tudunk hirdetni. Tehát a kiállítás megnyitóján mindenki kézbe kapja a katalógust is.
Közben egy másik nagyon izgalmas kiállítást lehet majd megnézni. Birkózásról lesz szó.
Igen, egymást érik a világversenyek Budapesten. Szeptember közepén a Budapest Sportarénában lesz a birkózó világbajnokság, és az utóbbi időszak, tehát az elmúlt 20 év minden nagy versenyére, minden nagy világversenyére Magyarországon készítettünk birkózó kiállítást, birkózás történeti kiállítást, így lesz ez most is. Tehát a helyszínen, a Budapest Sportarénában, aki jegyet vált és bemegy, az láthatja a magyar birkózás történetét bemutató kiállításunkat, illetve hát egy infópulton megismerkedhet mindazokkal a birkózókkal is, akik esetleg a tablókra már nem fértek fel.
Értve ez alatt a magyar birkózókat, vagy a világnak a nevezetes, kiemelkedő birkózókat?
Nem, itt mi a magyar birkózókat mutatjuk be. Hál' Istennek olyan sokan vannak, hogy a világ nagyjai már nem nagyon férnek be közéjük.
Most visszatérve egy kicsit a honlapra, mert ugye a honlapon is látni ezt a pályázati kiírást, ott is nagyon jól lehet tájékozódni, korábbiakkal kapcsolatban is információkat gyűjteni. Található ott egy másik rész is, ahol szintén lehet különböző dokumentumokat a sportmúzeumnak a rendelkezésére bocsátani, akár visszaemlékezések, akár mások. Hogy jött ez az ötlet, és mit lehet itt tulajdonképpen átadni?
Maga az ötlet, tehát amikor fölkerült ez a megújult honlapra, a stadion történeti kiállítással volt összefüggésben, hiszen tavaly nyáron megcsináltuk a stadionnak a történetét, hiszen úgy tűnt, hogy elkezdik bontani. Hál' Istennek nem került erre sor, de akkor úgy tűnt, hogy lebontják a stadion, sőt, volt egy ilyen verzió is. Tehát igyekeztünk emléket állítani és összegyűjteni minél több dolgot Magyarország legnagyobb sportlétesítményéről, amihez nagyon-nagyon sokan érzelmileg is kötődnek. És ott merült fel az ötlet, hogy akinek van bármi sztoria, bármi a stadionhoz köthető emléke, azt vagy eredetibe, vagy digitális formában megjelenítsük a honlapon. Ennek a kiállításnak volt egy önálló honlapja, az lett tulajdonképpen az alapja a megújuló múzeumi honlapnak is. Sajnos ez nem hozta meg azt az eredményt, amit mi reméltünk. Eddig még. Most nincs még lemaradva senki, hiszen még dolgozunk a stadion történeti könyvön, tehát oda még akár be lehet kerülni, ha valaki ezt hallja, és van bármi olyan emléke, ez lehet csak visszaemlékezés is, ami a stadionhoz köthet.
És hogyha valakinek nem a stadionhoz köthető, de más sport emléke van, szintén jelentkezhet?
Igen, tehát mi boldogan oral historit is gyűjtünk, hogyha arról van szó, tehát valaki elmeséli az életét, ami a sporthoz kötődik, vagy talál a fiókba valahol eldugva, vagy elfelejtve akár egy klotgatját, hiszen az én gyermekkorom tornanadrágja se nagyon rekonstruálható, vagy egy fecskét, ami ma már nehéz elmagyarázni, hogy milyen is volt az a fürdőnadrág. Tehát bármi, ami a sporthoz köthető, legyen az egy csokoládépapír, vagy egy gyufacímke, vagy akár egy digitális program, minden, ami a sporthoz köthető, az a gyűjtőkörünkbe tartozik, és mi ezt gyűjtjük. Tehát nem csak aranyéremmel lehet bekerülni a múzeumban.
Eljött eszembe a sportszelet. Van annak címkéje?
Van bizony, van bizony.
Minden.
Sőt, sportszelet címmel mi kiállítást is csináltunk. Valamikor a 90-es években az akkori Magyar Hírlap gárdájának volt egy sportfotó kiállítása, ami sportszelet címmel futott, és sportszeletet kapott, aki a megnyitón ott volt.
Másik kérdés, dr. Temes Judit nemrégiben halt meg, nagyon nevezetes úszóbajnokunk volt. Vele kapcsolatban milyen emlékek vannak?
Tőle közvetlenül nincsenek tárgyaink, viszont a kor legnagyobb edzője, aki a női úszó kapitánya volt, neki nálunk van a hagyatéka, és ez egy fantasztikusan jól dokumentált, rengeteg fotóval rendelkező, nem emlékszem pontosan 7-8, vagy talán 10 hatalmas album, amiben másfél-két évtized teljes, főleg női úszó anyaga benne van, amiben természetesen ő is ott van, hiszen Helsinki-ben nyert aranyat, illetve az 56-os olimpia kapcsán készült egy nagy kiállítás, akkor film is, könyv is, és annak a teljes dokumentáció nálunk van. Ő ugyan nem nyert Melbourne-ben, de ott volt az utazó csapatban, tehát annak a kapcsán is vannak fotók, dokumentumok tőle, róla.
Mert egy fantasztikusan sokoldalú hölgy volt.
Igen, egy rendkívül, hát hogy is mondjam, határozott és nyitott ember.
Úgyhogy igen nagy veszteség, hogy eltávozott az élők sorából, de most érjünk vidámabb témákra. Hogyha valaki a honlapon bolyong, nézelődik, akkor látja azt, hogy vándorkiállítások is vannak. Ennek kapcsán a Sportmúzeumnak a kiállítási elképzeléseiről, terveiről hogyan, milyen kiállításokat és milyen szempontok szerint szervez, rendez?
Nekünk nincs állandó kiállításunk. Tehát a kiállító épületünk kicsi arra, hogy megrendezzük a magyar sport állandó nagy történeti kiállítását, illetve nem is teljesen alkalmas műtárgyvédelmi szempontból, hiszen egy üveg épületben tartósan ugyanaz a műtárgy nem nagyon lehet kiállítva, hiszen a fény, a hőhatások olyanok, hogy nem feltétlenül bírják a tárgyak. Tehát ezért mi igyekszünk forgatni a műtárgyainkat, illetve a témákat. Ez egy sokkal több munkát jelent persze, tehát sokkal nehezebb, mert egyszerűbb lenne hátradőlni egy nagy kiállítás után, na, akkor ez most 10 évig áll, és akkor addig legfeljebb egy-egy kis időszaki kiállítást csinálunk még. Ehelyett mi folyamatosan évente legalább 4 nagy kiállítást csinálunk, ez most már 20 éve ez a filozófiánk, és ilyen most ez a vívás történet is, hogy a raktárakban lévő anyagot megmutassuk, meg tudjuk mutatni, hiszen rendkívül értékes gyűjteménnyel rendelkezünk, azzal együtt, hogy sajnos nem kiegyensúlyozott, mert nagyon sok mindent éppen azért nem tudunk behozni, akár ingyen odaadnák az örökösök, vagy akik nyerték, hogy nem tudjuk megígérni, hogy folyamatosan látható lesz, kiállítható lesz. Ez gyűjteménygyarapítási szempontból rendkívül nagy veszteség és nagy nehézség. De most a nagyobb kiállításainkat igyekszünk úgy csinálni, hogy legalább a tablóanyaga, amikor visszabontjuk, az vándoroltatható legyen. Ezt az utóbbi időben már rollapos technikával csináljuk, tehát a falon lévő tabló bekerül rollapba, és ez könnyen szállíthatóan, kiállíthatóan, még évekig vándoroltatható. Tehát ez a vívókiállítás is így készült, ez is már, amikor visszavontjuk utána egy héttel, Kolozsváron lesz látható. És utána, ahol még igénylik, természetesen ez forog. És ez nem csak Magyarországon, és nem csak a Kárpát-medencében, hanem a kulturális intézeteken, nagykövetségeken keresztül a világ számos pontján megjelennek így sportági kiállítások, vagy olyan egyéb tematikus kiállítások, mert milyen volt például a Melbourne-i olimpiának az 50 éves évfordulójára készült kiállításunk, de készült ilyen a Nők a sportban címmel, ami egy tablós, tehát nem rollapos kiállítás volt korábban, de egy más hordozóra, egy más technikára most csütörtökön nyitunk Bukarestbe, a Bukaresti Sportmúzeumban egy kiállítást a labdarúgó válogatott mérkőzés kapcsán, a román-magyar labdarúgó mérkőzések története tét bemutató kiállítást, amit a zárt kapus budapesti meccs előtti napon nyitottunk eredetileg a saját múzeumunkba. azóta ki volt állítva a Székely udvar helye, most Bukarestben a meccs előtti napon nyitjuk meg, ugyanúgy, ahogy a márciusban itt Pesten, és utána ez a kiállítás még el fog várhatóan jutni Jasba és Temesvárra, mielőtt visszatér haza.
Nagyon sokféle témával foglalkoznak, nagyon sokféle sportágban. Hogyan lehet ezt átfogni, hogyan lehet követni?
Nagyon nehéz, hiszen túl kevesen vagyunk ahhoz, amekkora ez a játszótér, hiszen hihetetlen széles terület a sport. Külső szakértőket is bevonunk, mert egyszerűen nem lehet, kis létszámmal nem lehet szakosodni, nem lehet kellő mélységben minden sportágban elmélyedni. Jobb lenne, ha többen lennénk, és jobb lenne, ha kiérleltebb kiállításokat lehetne csinálni, de én úgy gondolom, hogy ez nem megy a szakmaiság kárára.
Egyébként a sportmúzeumnak mik az erősségei, mert ugye szó volt róla, hogy nem lehet mindenből minden teljes, már csak a hely engedte lehetőségek miatt sem.
Természetes az, hogy az olimpiai sportágak, tehát Magyarországon tulajdonképpen az első olimpia óta folyamatosan valahol túl van emelve, azt kell mondjam, az olimpizmus a többi sporthoz, meg a többi sportoláshoz képest, éppen ennek az eredményeképpen a leggazdagabb gyűjteményi rész ez. Tehát az olimpiai sportágak, az olimpiák, hiszen a legnagyobb hősök, a legnagyobb sikerek azért a közönség által is leginkább elismert sikerek jobbára itt születtek, illetve hát a labdarúgás, tehát óriási a labdarúgáshoz köthető anyagunk, a művészeti anyag jó részt az ezüstgerely pályázatok miatt, tehát itt a mindenkori kortárs művészetre gondolok, a fotóanyag és az éremanyag jellemzően nagyon gazdag, tehát nagyon értékes fotógyűjteményünk van, tehát művészeti szempontból is értékes, ez több mint 500 000 fotót jelent negatívban, de papírképben szintén még több 100 000 darabunk van, az éremgyűjteményünk több mint 30 000 darab, és ezhez még jönnek a jelvények, ezek mind tipikusan sportos tárgyak, és akkor még az ászlókról nem beszéltem, mert a textilgyűjtemény is meglehetősen gazdag.
Hányan vannak állandó muzeológusok, akik ezekkel foglalkoznak?
Hát most az utóbbi időszakban gyarapodtunk, tehát tulajdonképpen három új muzeológus kollégával gyarapodtunk, úgyhogy most már azt kell mondjam, hogy 5-en vagyunk. Hát ez azért...
Bőségesen van akkor mindenkinek tennivalója.
Igen, hát főleg úgy, hogy a fiataloknak, az újaknak be kell tanulni, tehát azért ez egy elég speciális terület, és ilyen típusú képzés nem létezik, tehát szakmúzeológiát eleve nem igen oktatnak Magyarországon. Sporttörténet oktatás a TFM van, de ott ugye jobbára testnevelőket oktítanak, nem muzeológusokat, nem történészeket.
Utolsó kérdésként a múzeum és a közönség kapcsolatával kapcsolatban azt kérdezném, hogyha valaki elmegy, megnézi, interaktív módon részt vehet, de ha további plusz információt szeretne kapni, milyen lehetőségei vannak erre?
Hát egyrészt van két múzeumpedagógusunk, tehát programokat is szervezünk, tehát nem csak a kiállítást lehet megnézni, és boldogan várjuk a most már 4 óráig tartó iskolai oktatásban azokat a pedagógusokat, akik el szeretnék hozni a gyerekeiket, hiszen várjuk örömmel őket. Van egy könyvtárunk, ami ugyan kutató számára nyitott, de aki akár amatőr kutató is, ha kéri a kutatási engedélyt, megkapja, és ott akár tud további buvárkodni, és hát bárkinek nagyon szívesen segítünk, akár családfakutatásban is, hiszen számtalan unoka a nagypapa eredményeit próbálja visszakeresni, tehát ez manapság már hál' Istennek divat. És ez, hogy is mondjam, időnként teher persze a kutatónak, az intézménynek, de örülünk minden megkeresésnek.
Köszönöm szépen, akkor megint egy kis zene következik, és utána a kaleidoszkóp. Footy, 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 footy hát a kaleidoszkóp. Először egy kiskörösi kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, a Magyar Közút Nonprofit ZRT közúti szakgyűjteményében nyílt a Dosztalgia vándorkiállítás újabb állomása, ezúttal bővülve azzal, hogy a 35 éves országos közúti adatbankra és a 30 éves közúti informatikára koncentráltak, néhány lépésre Józsitól, az úthengertől, és a tablókon új anyag is megjelenik, a már ismert Intel 4400, az IBM PC híres 5150-es modellje, az első magyar PC, a Proper 16 és sok más mellett, amik az informatika történetnek fontos elemei. Ezúttal tehát a legújabb mikroprocesszorok is megjelennek, és az ultrabookról is lehet tájékozódni. Budapesten, a BTM Budapest kiállító termében New York Budapest Lukovicki Endre festőművész kiállítása különleges a maga nemében, ugyanis a konstruktív geometrikus képépítés jellemzi a művészt, és nem véletlenül New York Budapest a kiállítás címe, ugyanis nagyon nagy hatást gyakorolt rá New York a konstruktív építészetnek erre a mesterére. Érdemes róla tudni, hogy Mokos József által vezetett szakkörben kezdett, aztán textil szakra került az iparművészeti főiskolán, és itt nagyon kreatív, nyitott szemléletmódra tett szert, amit a sokszorosító grafikában a későbbiekben is alkalmazott, egyébként nem csak saját műveit, hanem olyan művészek, mint Barcsai Jenő, Vazarelli, Bálint Endre, Gyarmati Tihamér és másoknak szitamappáit is elkészítette saját műhelyében. 1969-ben a Szentendrei új művészterepre került, műteremlakást kapott, ahol festőművész feleségével együtt tudott alkotni, és az újító formaképzés, a fogékonyság az új megoldásokra és az elvont művészet iránti érdeklődés ekkor már nagyon erőteljesen jelentkezett művészetében, amire Kandinszky festészetén túl az orosz szuprematizmus, orosz és a magyar konstruktivizmus egyaránt hatott. Szinte tudományos igényességgel építi fel a képeit, és a síkban vagy a térben új szempontból közelíti meg őket. Ez jellemző a New York-i képeire is, ahol szinte úsznak a képen a nagy épületek, tehát egy ember által teremtett, de mégis ember nélküli világot alkot meg ezeken a plasztikust hatást keltő konstrukciókon, amik azonban mindig érzelmi töltéssel is rendelkeznek, nagyon gyakran lírai megközelítéssel. Valamennyi művére jellemző a harmónia, illetőleg a harmónia iránti igény. Szintén Budapesten az Erdős René házban Galambos Tamás Munkácsi díjas festőművésznek nyílt egy kiállítása, akinek nem csak itthon, de Európán kívüli, észak-dél-amerikai országokban, Ázsiában is számtalan kiállítása nyílt már, és aki egyébként szintén gyermekkorában kezdett el rajzolni, és a képzőművészeti főiskolát végezte. A Műcsarnokban, Budapesten Éli Kortinyász filmesztelenül Partial Nudity, külföldi művészet körébe vezet el minket, a spanyol származású Berlinben élő művésznek mozgóképekből építkező műveit lehet itt megtekinteni, amelyek tulajdonképpen idézetekből állnak, ezeknek a talált felvételeknek a kisajátításával és újrafelhasználásával jönnek létre, tehát a talált film a found footage-ra építkezik, és kisajátítva ezeknek a képeit, vagyis az appropriation art, önálló irányzattá alakult képzőművészeti ágát műveli, és ezekben az egyes képkockáknak a lassításával, a hanganyag újraszerkesztésével, ismétlésekkel új értelmet ad, kompozícióépítéssel új kontextusba állítja őket, emellett még festészeti előképeket is alkalmaz, illetőleg az élő képeket, a tableau vivant jelleget hangsúlyozza, és mindezekkel egy újfajta átélés segítelő kiragadja a nézőt a valóságból, a valóság látásával, de egy egészen álomszerű világba vetített bemutatásával. Szintén Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban Vargai Zoltán Kalandozásaim című kiállítása nyílt meg. Ennek a kiállításnak pedig az a különlegessége, hogy Vargai Zoltán eredetileg vegyész volt, és vegyészként is dolgozott, Majd, amikor nyugdíjba került, azután 2001 tavaszán megismerkedett Vas Lászlóval, aki intarzia művész volt, megtanította az intarzia készítés technikai trükkjeire, és tanácsaival, kritikai megjegyzéseivel elindította egy művészi pályára, egy olyan művészi pályára, ahol a fa gyűrűk, csomók, különleges erezetek, mintázatok köré különböző elemeket, formákat alakít, szinte festményszerűvé válnak ezek az intarziák. Persze ebben nagy szerepe van annak is, hogy mikor milyen furnérre akad, mert már az is annak a mintázata is jelentősen befolyásolja az elkészülő művet. Többek közt ennek is köszönhető, hogy különböző stílusirányzatokat követ, de nagyon tudatosan háromdimenziós képalkotás illúziójának a megteremtésére törekszik, és az intarzia táblaképeket a festmények parafrázisaként, az élmények bemutatójaként, illetőleg gondolatainak a kifejezőjeként nem az iparművészet, hanem a képzőművészet ágába szeretné átsoroltatni. Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban van egy másik kiállítás is, dr. Vereckeiné Donát Gyöngyi festőművész Pantarei című kiállítása. Ő is vegyészként dolgozott, amikor is 2007-ben paradigmaváltásra került sor, festeni kezdett, önképzőkörökbe járt, eltanulta a különböző csoportokon, tanfolyamokon, művésztáborokban a képalkotás, szerkesztés, a faktúra készítésnek a csinyát, binyát, különböző festékek és matériák használatát, színkeverést és a vegyes technikákat is szívesen alkalmazza, és mindezekkel a különböző technikákkal, különböző témákban alkot. Az akvarella kedvence. Békés Csabán a Munkácsi Emlékházban is nyílt egy festészeti kiállítás. Ezen a festészeti kiállításon a békés csabai alkotóknak a munkáit mutatják be, és ugyanezzel egy időben nyílt egy fotókiállítás is, Makropolis névvel, ahol pedig portrék szerepelnek Los Angeles, New York, Párizs és Budapestben 2008 és 2012 között készült felvételek, ahol nagyon különböző emberek vannak, de a fotóművész Marosi Viktor mindenütt olyan személyeket keresett, akik alkotni akartak, és a tehetségük felfedezése, kifejezésének a vágya hajtotta őket. A kiállítások egyébként nem véletlenül nyíltak augusztus 29-én, hanem azért, mert ez a Magyar Fotográfia napja, ugyanis 1840-ben Vállas Antal a Magyar Tudós Társaság 11. nagy gyűlésén mutatta be a daguerotípiát, tehát azt, hogy fénysugarak segítségével hogyan lehet maradandó képet alkotni ezüstözött rézlemezre. Különleges kiállítás nyílt Székesfehérváron, az Egyházmegyei Múzeumban, István a Szent Király címen. Itt több mint 250 értékes műtárgyat mutatnak be, és egyedi installációt, amik Szent István tiszteletéhez, kultuszához kapcsolódnak, legendáját mutatják be, keresztelésének történetét, a korona felajánlását, szentéavatását, mindez tárgyak, képek segítségével, arra törekedve, hogy a kevéssé kutatott évszázadokra helyezzék a hangsúlyt. Különlegessége a kiállításnak az is, hogy a zágrávi, székesfehérvári és kalocsai ereklye tartó hermája együtt látható. Ezeket még eddig sosem lehetett együtt látni, és velük együtt sírja körüli márványpadlók darabjai, a környékéről faragott kőtöredékek, több száz éves könyvek, szobrok, műves ötvös tárgyak és még reklámplakátok is láthatók a kiállításon. Valójában a Szent Imre kiállítás folytatása, ami 2007-ben volt, és a 2012-ben rendezett Szent István kultusztörténeti konferenciának az eredményeire épül. A kiállítás kapcsán visszatért a bécsi Stefánsdom Szent István erekjéje is, illetőleg az az állkapocs erekje Raguzából, amit feltehetően Nagy Lajos király ajándékozott el annak idején. Székesfehérváron nyílt egy másik kiállítás is, egy korszak történelmi traumák között kultúra és műpártolás 1920-1944. Ez a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének Vasics Beatrix által korábbi műsorunkban említett kiállítása, A Szentendrei Ferenci Múzeum bemutatása kapcsán említette ezt a kiállítást, amely olyan vándorkiállítás, ahol 6 téma országos kitekintésű, és a vándorkiállítás minden egyes helyén új, helyi jelentőségű téma van. Székesfehérvár esetében 1938-as ünnepi évet emelték ki, és azt az időszakot is bemutatják, amelyik előkészítette ennek az ünnepi évnek a eseményeit, az 1930-as Szent Imre évet például, illetőleg Zavaros Aladár polgármester tevékenységét, aki infrastruktúrális beruházásokkal elindította a várost a fejlődés útján, és Csitári Emil polgármester tevékenységét, akinek az idején modern nagyvárossá alakult Székesfehérvár, és ez alatt az idő alatt nevelkedett Gróf Klebelsberg Kunó Székesfehérváron, illetőleg volt képviselő Póman Bálint. Természetesen műemléki helyreállításokra is sor kerül, ásatások bemutatására, romkert kialakítására, de ezzel párhuzamosan ipartelepítésre, lakásépítésre, modern iskolák létrehozására és kultúrházakra is. Szolnokon a Damjanich János Múzeumban kikötőben sorozatok Hamzadi Ákos művészeti hagyatékából nyílt kiállítás. Ennek a különlegessége a Tabán című olajfestmény, amelyik Hamzadi Ákos legkorábbi műve, 1921-22-ben festette, tehát még budapesti diákként, és a kiállítás másik nevezetessége, hogy az egésznek a megjelenése a kikötőkhöz, az állandóan vonuló, bedobozolt élethez kapcsolódóan Fecnik megjelenésével ezt az állandó készenlétet, rögtönzött kapcsolatteremtést, kommunikációt mutatja, ugyanis saját készítésű képcímkék és vázlatok, kézzel írt magyarázatok olvashatók az egyes kiállított művek mellett. Hamzadi Ákosról a kiállításon az is kiderül, hogy nem csak különleges fényképeket készített, hanem újságíró, filmes, szobrász és költő is volt, és szabadkőműves is, valamint játékfilmeket is készített, és hogyha valakit érdekel képzőművészeti tevékenysége, akkor pedig egy minialbumban geometriai képzőművészetét mutatják be. Előzetesként a Budapesti Néprajzi Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol több mint szomszéd, mozaikuk a horvát népi kultúrából címmel nyílik majd kiállítás szeptember 11-én, ezt pedig Horvátország 2013. évi Európai Uniós belépése alkalmából rendezi. A Néprajzi Múzeum 1872-1920 között létrejött gyűjteményének a bemutatásával, tehát 19. századi tárgyakat mutatnak be. Ezen keresztül a népi kultúrának az európai folyamatokba való illeszkedését mutatják, és azt, hogy a dráva bár határ volt, nem volt éles kulturális választóvonal, sok közös dolgot lehet találni a dráva innenső és túlsó partjának a kultúrájában, ami természetszerűleg magyaráz meg a munkamigráció, a közös búcsújáróhelyek felkeresése, az azonos földbirtokos családoknak a léte, a nemzetiségi csoportoknak az élete, és persze a turizmus is. A Néprajzi Múzeummal kapcsolatban érdemes szombatonként 11 órakor menni, mert most szeptemberben a Magyar Nép Hagyományos Kultúrája kiállításon ingyenes tárlatvezetések vannak, természetesen azok számára, akik megváltják a belépőjegyet a múzeumba. Búcsúzom Önöktől, jövő héten ismét találkozunk. Viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.